Kedves testvérem, hallgassátok meg Isten igét úgy, ahogy szól hozzátok ezen a vasárnapi Isten tiszteleten, örökké valóság vasárnapján. Írva található ez Péter apostolnak a második levelében, a harmadik fejezet 1-től 13-ig terjedő verseiben. Isten igét Péter apostol második leveléből olvasom, a harmadik fejezet 1-től 13-ig terjedő verseiből az igét figyelemmel, alázattal hallgassuk. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és az üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden ugyanúgy maradt, mint a teremtés kezdetétől fogva. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy az egek régóta voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy a tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint ahogy egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek úgy felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángba borulva felbomlanak, az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Foglaljunk helyet! Hol van az ő eljövetelének ígérete? A nemzetközi vallás bőrzén a bibliai vallásosságnak van egy igen sajátos jellege. Mégpedig az, hogy lényegét tekintve ígéretekre épít. Tudnélik arra, hogy ha valakit az Isten szeretne magához vonzani, akkor annak megígér valamit. S vallásos embernek lenni a bibliai nyelven azt jelenti, hogy hinni abban, hogy ez az ígéret valamikor teljesülni fog. Bízni valamiben, ami még odébb van, ami most még nem megfogható valóság, csak szavak, beszédek, ígéretek szintjén létezik. Mondhatnám azt is, hogy a bibliai vallásosságnak a lényege az, hogy nincs lezárva. Mindig benne van az, hogy jön egy újabb epizód, egy újabb évad, és majd talán ott fog megoldódni. Vagy nem. Amikor arról beszélek, hogy az isteni ígéret valami, ami még nincsen, központi szerepet játszik, nem csak a keresztény vallásra gondolok, hanem általában a bibliai vallásosságra. Minden hívő ősatyának tekintett Ábrahám is egy ilyen ígéret vonzásában indul el. Menj arra a földre, menj ki a te rokonaid közül, adok neked egy másik földet. Az Egyiptomból kivándorló Sínai hegy előtt megálló Izrael is ezt az ígéretet kapja, hogy neked adom majd a tejjel és a mézzel folyó Kánaán nevű teritoriumot. És Dávidnak azt ígéri, hogy a te utódaid örökre ott fognak ülni a jeruzsálemi trónon. És a sort folytathatjuk az Ószövetség számtalan más elszánt alakjával, akikről a zsidókhoz írt levélnek az az ismerős 11. fejezete úgy beszél, hogy ők a legnagyobb hívők, a hitnek az igazi hősei, akik úgy haltak meg a maguk ígéreteivel, hogy a legtöbb esetben nem érték meg annak beteljesedését. Nem oldódott meg a rejtély, nem ért véget a sorozat. És bár az új szövetséget olvasva Krisztus testet öltéséről és feltámadásáról hasonló hajlandóak vagyunk úgy gondolkodni, hogy ez a megváltás története című sorozatnak a záró akkordja, mégis a forgatókönyv valami másról szól. Hiszen jön az újabb csavar. Megint egy ígéret a vigasztaló eljöveteléről, megint egy ígéret a tanítványok egyre gyarapodó megpróbáltatásairól, és arról, hogy még nem lett nyilvánvalóvá az, hogy mivé lettünk. Sőt, még tovább spoilerezik, és azt mondja, hogy jönnek majd a nagy nyomorúságok, az óriási katasztrófák, kataklizmák, amelyben ott van ez a jelenet is, amit most hallottunk, hogy az ég és a föld a tűz martalékává válik, és mint egy nagy tábor tűzben fölszáll a pernye, így egy hatalmas, kozmikus tábortűznél ropogva pusztul el ég és föld. De aztán jön az új ég és az új föld. Nos, ezt a Szentírás nevű forgatókönyvet olvasva az az érzésünk, hogy a történeteknek a főszereplője mindig egy jövőre tekintő ígéreten keresztül kapcsolódik a szavak mögött, az ígéretek mögött rejtőzködő Istenhez. Az igazi vallásosság veleje, az a fajta magatartás, az a viszonyulásmód, ami ezekben nem látható, csak ígéretek szintjén létező isteni szavakba kapaszkodik bele. Ennek az ígéret alapú vallásosságnak van azonban egy kardinális problémája. Mégpedig az, hogy rendkívül törékenyé és kiszolgáltatottá tesz. Hogy lehetni megvédni egy olyan várat, amelynek az egyik kapuját mindig nyitva kell hagyni? Mi legyen azokkal a szántóföldekkel, amelyeket búzavetés után nem lehet mind bekeríteni, és ha valaki ártani akar, akkor nyugodtan jöhet éjszaka, hozza a konkolyt és hinti az elveszett, vagy az elvetett friss búzatáblába. Péter levelének a címzetjeit erre készíti fel a szerző, ilyen látogatókra. Azt mondja, hogy köztetek is lesznek olyan hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekséget csempésznek be, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadják. És sokan fogják követni kicsapongásaikat, és miattuk fogják káromolni az igazságot. Benneteket pedig szép szavakkal kifosztanak kapzsiságukban. Ezt az utolsó mondatot így is fordíthatnánk, vásárt űznek belőletek. Kereskedni fognak veletek. Ügyfelek lesztek. Nem kevesebbről szól ez, mint arról, hogy A szellemi igazság áruvá válik. Ha közelebbről megvizsgáljuk ezeknek a szellemi termékeknek, az ezeket árusító üzletembereknek a biznisz portfólióját, akkor ilyen termékeket dobnak piacra, hogy szép szavak, vagy görögben még durvábban plastois logois, vagyis plastik beszédeket, műbeszédeket, szabadságot ígérnek, miközben ők a romlottság szolgái, s testüket követik tisztátalan vágyaikkal, olvassuk. Miközben a másik terméket, az igazit megvetik, a dicsőséget pedig becsmérlik. Ráadásul ezek megváltott emberek, közületek valók, akik a szabadító megismerése által megszabadultak a világ fertelmeiből, ami azt jelenti, hogy üzleti előnyben vannak, mert ismerik a belső nyelvezetet. Tudják, hogy hogyan kell megszólítani. Ismerik a hálózat sérülékeny pontjait. És bármikor támadást indítanak, úgyhogy elsőre fel se tűnik senkinek, olyan, mint egy zsaroló vírus, ami kezdetben ott ül a számítógépeden, gyűjti az adatokat, hogy majd annál nagyobb erővel vigye végbe azt a pusztítást, amire tervezték. Pontosan abban van itt a kockázat, hogy egy jövőbeli ígéret birtokosának olyan terméket kínálnak, ami ugyanúgy néz ki, csak már most megszerezhető. Igaz, hogy plasztik, ázsiai fék, de már most hozzáférhető. Azaz pontosan a hitnek a velejét, a lényegét, az elemeit érinti. Most azt, amire igazából várni kellene. Az ígéretre épülő hit, keresztény gyülekezetet, a hitben gyermeteg keresztény embert, a türelmi intelligenciájában még fejletlen embert különösen sérülékenyé és kiszolgáltatottá teszi. Mivel vértezheti fel az ember magát ez ellen? Mit tegyen egy ilyen keresztény közösség, akit ez az ígéretre alapuló hite eleve bizonyos mértékig naivitásra ítélt? Az első, amit az ige elmond, az a következő. Nagyon egyszerűen fogalmazva így mondanám el, hogy használja a tiszta gondolkodását, amely a szent profétákon és az apostolokon tájékozódik, ahogy az ige ezt mondta. A keresztény hit egy olyan világ, ahol szükség van a logikára. Nem kell félretenni a gondolkodást. Szükség van a logikára. De a proféták és az apostolok beszéde által megtisztított, megváltoztatott logikára. Arra, amelyet Pálnak a római levele szerint az Isten megmásított bennünk. Így írt azt a levél, ez immár a második levelem, amelyben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták, amit előre megmondtak, és az apostolok parancsoltak. A gondolkodás a profétáknak és az apostoloknak a felemlegetése nyomán tisztul. Minél többet olvasod őket, annál jobban tisztul. Mind a kettő, a proféta is, meg az apostol is, olyan személyiség típus a Bibliában, akik saját társadalmukon belül felvállaltan egy másik fajta lelkületet jelenítenek meg. Egyikük sem az érvényben levő hatalmi struktúráknak a része. A feladatukat nem biológiai ágon öröklik, mint a papság. De nem is az éppen aktuális hatalom nevezi ki őket, hanem megbízásukat közvetlenül az Istentől kapják, kiki a maga damaszkuszi útján vagy galileai tengere mellett. Ennek ellenére a próféták és az apostolok nem az örökös ellenzékiek, akik a fennálló rendnek, mint egy természetüknél fogva zsigeri módon mondanak ellent, mert mindig ott állnak a királyok és az uralkodók mellett, ha azok az isteni igazságos világrendet érvényesítik. De küldetésük nemesebb annál, mint sem a hatalom kiszolgálói, földi kormányzók szóvivői legyenek. Az ilyen szellemiségű proféták és apostolok olvasása tisztítja a gondolkodásodat. Ők az Isten udvari költői. És nem mindegy, hogy milyen udvari költőket olvasol, mert annak a szellemisége fogja táplálni a neuronjaidat. Fel fogod ismerni a különbséget a valódi és a hamisítvány között, az életet adó ige és a műanyag beszéd között, a tápláló eledel és az okádék között. Tudni fogod, érteni fogod mindazt, ami történik az utolsó időben. Használd a megtisztított eszedet. A másik, amit elmond az ige, így fogalmaznám meg, hogy ismerd meg, hogy gondolkozik az Isten. Hol van az ő megígért eljövetele? Kérdezik ezek a műanyag proféták. Legyen eleve gyanús számunkra, hogyha valaki megpróbálná kijátszani egymással szemben azt a gondolatot, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és azt, hogy bizony hamar eljövök. Legyen eleve gyanús, ha valaki az Isten gondolkodását a földi világunk törvényszerűségei mentén akarná logikussá tenni. Mert erre mondja az ige, egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő. És esetleg ebből valaki valamiféle kiliasztikus kronológiát szeretne generálni, rögtön hozzáteszi, és ezer esztendő, mint egy nap. Mi ez? Ez az isteni speciális relativitás elmélet, amit még Einstein előtt megfogalmaztak. Ugye Einstein óta tudjuk azt, hogy az idő nem mindenhol ugyanúgy telik. Vagyis az idő nem abszolút. Nem mindenki ugyanúgy érzékeli. Ha egy dolog nagyon magas sebességgel mozog, akkor az idő lassabban fog telni, mint azok számára, akik nyugalmi állapotban vannak. Erről szól konyhanyelven speciális relativitás elmélet. Sőt, az általános relativitás elmélet értelmében a gravitációs befolyásolja az időt. Erős gravitációs mezőben az idő lassabban telik. Olvasd el Stephen Hawkingnek az Idő rövid története című könyvét. Az inkarnációban, a Krisztus testélételében bebizonyosodott az, hogy az Istennek más a térérzéke, mint a mi világunknak. 2 Péter 3 arról szól, hogy az Istennek más az időérzéke is. A fizikai világunk korlátolt nyelvén ezt a magunk számára legegyszerűbben így tudjuk lefordítani. Az Isten türelmes. Ez az ő természete. Ahogy már Mózesnek is mondta, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete nagy. Az ígéret beteljesedésére való várakozás során fokozatosan hangolódunk rá erre az egyre közelebb kerülő isteni természetre, erre a türelmes isteni természetre. Csodálatos dolgot mond itt az ige, nem a beteljesedés, hanem a várakozás az, amely ráhangol minket az Istenre, amely megérteti velünk az ő természetét. Az időtudatosság az emberben kognitív szinten fokozatosan alakul ki. Fejlődésnek a különböző szakaszaiban, a csecsemőkorban az időt nagyon közvetlenül érzékelik, az azonnali élményekhez kapcsolódva élik meg, ugye, hogyha éhes, ha kényelmetlenül érzi magát, ő nem tudja, mi az az, hogy holnap, vagy később, vagy máskor. Egy kisgyermekkorban kezdenek a szavakkal már kacérkodni, hogy tudja az, hogy mi az, hogy reggel, mi az, hogy délután, este történik valami. És ahogy tovább halad a fejlődésnek a szakaszaival, már elkezdi megtanulni a heteknek a napjait, a hónapoknak a neveit, kezdi érti azt, hogy a történések bizonyos sorrendben vannak, és akkor serdülőkorban ugye elkezd tervezgetni is. Finomodik az időtudatosság. Elkezdi felmérni azt, hogy a cselekedeteknek vannak következményei. És amikor eljut felnőtt korig, akkor tud már hosszú távra is tervezni. Még jobban átélje azt, hogy mit jelent az, hogy a cselekedeteim következményeinek tudatában lássam és kezeljem a jövőt. Vagyis az időtudatosság, az időpercepció, az időnek a felfogása a szellemi növekedéssel egyenes arányban van. Minél érettebb valaki, annál inkább tudatosul benne az idő dimenzió. Sőt, minél érettebb valaki, az idő távlata, annál közelebb kerül hozzá. Úgy gondolom, hogy lelki értelemben is így van ez. Lelki fejlődésnek is vannak szakaszai. Vannak azok az imák, nevezzük így, hogy csecsemő imák, amelyek az azonnali szükségünk kielégítését kérik. Majd az isteni időfogalmak megtanulásával eljuthatunk a hosszú távú gondolkodásra is, ahol az ígéreteknek a tolódását nem rezignáltan fogadjuk, hanem úgy fogjuk fel, mint ami a lelki személyiségünket fejleszti, ami egyfajta türelemtréning, amely révén egyre közelebb kerülünk a krisztusi érettkorhoz. Kedves testvéreim, Péter második levele azzal kezdődik, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és a kegyességhez szükséges. És azt mondja, az isteni ígéretek által az isteni természet részeseivé lehetünk. Az ígéret az, amely az isteni természet részesévé tesz minket. Mert miközben részt veszünk ezen a türelemtréningen, ezen a kompetenciaformáló türelemtréningen, egyre inkább átformálódunk a türelmes Isten ábrázatára. És ha ezen a téren még maradnának hiányosságaink, nem csak az életfogytig tartó képzés, hanem egy egész örökkévalóság áll majd rendelkezésre, hogy pótoljuk a lemaradásainkat. Amen.